És szeretném, hogyha a készfelnyitással jeleznék, hogy kiérez vakarózásra, illetve erős viszketegségre késztetést, amikor hallja ezt a szót. Mondom a szót. Refo 500. Senki nem vakarózik. Én megmondom őszintén, hogy amikor hallom ezt, hogy Refo 500, én már fentről kezdek bizseregni, és a bokám körül kezd valahol véget érni, mert valahogy úgy érzem, hogy amit mi Refo 500 címszó alatt elműveltünk, és nem vonom ki arról a magamat, tehát én is az egyháznak a része vagyok, az nem, hogy enyhén túlzás, hanem az az 500 éves reformációnak a sárba tiprása. Mire gondolok most? Arra, hogy valahogy ugye a református testvéreknek is kezdett az a régi búcsú hangulat hiányozni, ahol zászlókkal vonulva, sátorokba vásárolva, minden félével felszerelkezve érezzük azt, hogy milyen jól feltöltekezünk attól, hogy sokan voltunk és lezárták miattunk az utcát. Úgy érzem, hogy akkor, amikor a reformátorok kidobták a szobrokat a templomból, mi pedig a templomainkba és a templom körül felállítjuk azoknak a szobrait, akik mindig tiltakoztak az ellen, hogy őket nem úgy szentekként, hanem bármilyen tekintetben tiszteljék, akkor valahogy felteszem a kérdést, hogy ez a reformáció 500. évfordulójának a méltó ünneplése. Akkor, amikor Wittenbergben a vártemplom bejáratánál a robotpap körülbelül 10 nyelven gomnyomással áldást osztogat, tehát egy robotpap előre felvett NPR-nos szöveggel áldást oszt azokra, akik megnyomják a gombot, és kapják a ribacombot, akkor felteszem a kérdést, hogy ez az, amire annyira büszkék vagyunk, hogy 500 éves a reformáció. Akkor, amikor különböző rendezvényeinken balettánccal és néptánccal, ne értsenek félre, nincs semmi baj, se a néptánccal, se a balettel a maguk helyén. De amikor a dicsőítés helyett, az ige helyett, vagy még mellette is, ez az, amire azt mondjuk, hogy reformáció méltó ünneplése, akkor felteszem a kérdést, hogy vajon mit szól az egészen az Úristen? Mert hogy mit szólunk mi? Hogy mit szólnak azok, akik színpadot adnak bérbe, vagy termet, vagy sportcsarnokot, vagy állami operát? Azt tudom, hogy nekik mit jelent. Felteszem a kérdést, hogy mi a reformáció? Mit szólna hozzá Luther, Márton vagy Calvin? De végül is teljesen mindegy, hogy ők mit szólnának hozzá. Tegyük fel azt a kérdést, amit egyre kevesebb fiatalnak lehet látni a csuklóján, azt a négy betűt, a VVGD. Mit szólna hozzá Jézus? Ugye? Mit tenne Jézus? És én tudom, hogy mit tenne, testvérek, erre a mi ünneplésünkre. Ostort ragadna. Higgyétek el, testvérek, ezt az egy dolgot tudná tenni, mert a reformáció az valami teljesen más. És azok, akik reformációt, megújulást, visszaalakulást, az alaphoz való visszatérést akarnak ünnepelni, azok nem így kell tegyék, hanem úgy, ahogy a Bibliában nagyon sok helyen látjuk, mert a reformáció nem 500 éves, a reformáció az megvolt az Ószövetségben is. Mindig Istennek a népe, amiatt, hogy élte a hétköznapokban azt a küzdelmes életet, ami sokszor eltávolít a jó Istentől, ugyanúgy, hogy minket is eltávolít, észrevették, hogy nem jó úton járnak, és vissza akartak térni az Istenhez. Ez a reformáció, olyan egyszerű dolog. A megtérés, az újjászületés, a megújulás, ez a reformáció. És ez egyetlen egy dolognak a fényében történet. Semmi más nem lehet a reformációnak az alapja. Az, hogy visszatalálni az Isten igéhez. És az Isten igéje az, ami mértéket ad nekünk, az Isten igéje az, ami reflektorként bevilágít az embernek az életébe, és feltesszük a kérdést, hogy akkor az Isten igéje fényében vajon hogyan ünnepeljük mi a reformáció 500. évfordulóját? Kedves testvérek, a reformáció az igének a felfedezése, és azt kell mondjuk, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát ilyen egyszerű reformálni, elővenni az Isten igéjét, hát igen, ilyen egyszerű, testvérek, de olyan nehéz reformálni. Mert azt jelenti, hogy az Isten igéjét előveszem, és az Isten igéjéhez mérem az életemet. És ez az, ami nagyon nehéz, amiben belerosszadunk, amit magunktól nem tudunk megtenni. Testvérek, az, aki azt mondja, hogy én elolvasom a Bibliát, és eldöntöm, hogy a Biblia szerint fogok élni, és holnaptól úgy fog történni, az nem tudja, mire vállalkozik. Csak azt tudja, mire vállalkozik, aki azt mondja, hogy Uram, én ezt nem tudom megtenni. Uram, fogd a kezem, vezessél, küzdjél értem, mert én nem vagyok képes a te ígéd szerint élni. Testvérek, a Biblia az zsinór mérték, ugye ezt mondták a régiek, kánon. És nem kell nagyon bonyolult magyarázatot adni, teológiai magyarázatot ahhoz, hogy mitől zsinórmérték a Biblia. Én tudom, hogy itt önök között vannak kőművesek, egy párukat ismerem, és értenek az építkezéset. És az építkezésben akármilyen lézeres technika van, van egy egyszerű módszer. A zsinórmértéknek a módszere. Amikor elkezdenek építeni egy házat, akkor az alapot megöntik, és ahhoz, hogy egyenes legyen a fal, szükség van két zsinórra. Az egyiket az egyik sarkától a másikig, két téglához kinyújtják, és a kőművesnek egy dolga van. Minden téglát, amit betesz a sorba, azt oda kell igazítsa a zsinórhoz. Ha túlságosan feszül a zsinór, akkor vissza kell egy kicsit ütögetni. Ha nem éri el a zsinort, akkor addig kell ütögetni, amíg odaér a zsinórhoz, és ettől lesz, mondjuk azt, hogy vízszintesen egyenes a fal. Ez az Isten igéje. Tegyük oda magunk mellé, nézzük meg, hogy elérjük a zsinort, vagy nem érjük. Vagy túlfeszítjük, mert túl is lehet feszíteni, még az Isten igéjét is, testvérek. És akkor egy kicsit visszább kell venni. Ez az egyik zsinór. A másik zsinór pedig az, amit fentről csüngetnek le, egy kis nehezéket, olmot tesznek a végébe, és ez meghatározza a függőleges viszonyt, azért, hogy a fal ne csak így legyen egyenes, hanem így is legyen egyenes, mert ugye ha kifeledől vagy befeledől, nem is kellemes a szemnek, viszont még veszélyessé is válik. És ez az, ami meghatározza, hogy a fal függőlegesen is egyenes legyen. Ez a Biblia, zsinór mérték, hogy vízszintesen az emberek irányába, és függőlegesen az Isten irányába az életünk hozzáigazodjon, és hogy egyenes legyen. Erre nézve szeretnék egy igét felolvasni a Nehémiás könyve 10. részéből, tehát Nehémiás 10, a 30. verstől a 33. verssel bezárólag. Ez egy olyan bibliai könyv, amiről ritkán szoktunk prédikálni, de nekem ez az idei reformáció nagy felfedezésem volt, hogy mekkora reformáció folyt Nehémiás idejében. Tehát Nehémiás 10, 30-tól 33-ig így szól az ige. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, hátuk alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgálja Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A 7. évben bevetetlenül hagyjuk a földet, elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként 1/3 sekelt adunk Isten házának a szolgálatára, a sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égő áldozatra nyugalom napjain, új holdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, és minden munkára Istenünk házának. Hatalmas építkezés folyt Esdrás és Nehémiás idejében. Először a templomot építették újra, aztán utána megerősítették a várfalat a régi alapokon, kicserélték a megégett kapukat, és amiután ez a fizikai, nagyon szükséges, égető építkezés megtörtént, arra jöttek rá a népnek a vezetői, hogy hiába építkeznek fizikailag, hogyha lelkileg nem fogják betölteni azt a teret, amit az Isten nekik adott. Rájöttek arra, hogy a fizikai építkezésben nem úgy csak kimerül és kifárad a nép, hanem egyszerűen a fizikai építkezés becsapja az embert, mert úgy érzi, hogy halad, úgy érzi, hogy látványos munka folyik, de igazából lelkileg elsenyved és lelkileg elsorvad. Ezért történt az, hogy Esdrás megkérte Nehémiás, ugye Nehémiás ő Artaxerxész királynak a pohárnoka volt, elkérezett hosszú fizetetlen szabadságot vett azért, hogy a népéért és az Istenért küzdjön, és megkérte Esdrás, hogy papként, főpapként olvassa fel az Isten igéjét. És összegyűjtötték a népet, a templom előtti téren összegyűltek mindazok, akik Jeruzsálemben laktak, hát pár ezres tömegről van szó, és hajnaltól egészen délig olvasták az Istennek az igéjét. Testvérek, azt olvassuk itt, hogy amikor meghallották az Isten szavát, akkor talpra álltak, és úgy hallgatták 7-8 órán keresztül az Isten igéjét, lábon álltak, mert annyira érezték azt, hogy itt az Isten szól hozzánk. Ez egy olyan nagy megtiszteltetés, hogy mi meg kell tegyük a magunk részéről azt, hogy mi nyitott szívvel, hogy mi felállva, hogy mi tiszteletet adva hallgassuk az Istennek igéjét. 7-8 órán keresztül. Igen, ám, de amikor befejeződött ez az ige olvasás, akkor szembesültek egy nagy problémával, ugye ez egy fogságban született, fogságban felnövő, harmadik generációs közösség volt, akik nem csak az Isten igét felejtették el, és voltak olyanok, akik életükben először hallották az Isten igét, ott, amikor felolvasták a Tórát, a Mózes öt könyvét, hanem olyanok voltak, akik nem ismerték az őseiknek a nyelvét, és hallották az ígének a szavait, de nem jutott el hozzájuk sok, azért mert egy-egy foszlányt, egy-egy szót értettek csak. Volt, aki jól értette, volt, aki egyáltalán nem értette. És akkor azt mondta Esdrás, hogy ez így nem lehet, el kell magyarázzuk. Ugye, mit kérdezett a Szerecsen komornék, hogy hogyan érthetném, van nincs, aki magyarázza. És akkor következtek olyan napok, amikor reggeltől délig magyarázták az Isten igét. Vették passzusról passzusra, és elmagyarázták. Ha kellett, akkor használták azt a Babilonba összeszedett nyelvet is. Görögnek görögé lettek, zsidónak zsidóvá, babiloninak babilonivá, csak azért, hogy az Isten igéje eljusson hozzájuk. Testvérek, döbbenetes dolgot olvasunk a 8. 9. részben, a megelőző fejezetekben. Azt olvassuk, hogy amikor a nép megértette az Istennek az igéjét, akkor önkéntelenül elkezdett sírni. Testvérek, hát ilyen gyáva nép volt ez a Babilonból hazatért nép. Mint valami gyermekek sírnak, férfiak és asszonyok, öregek és gyermekek együtt sírnak. Testvérek, milyen jó lenne, ha mi is ilyen gyávák lennénk. Milyen jó lenne, hogyha ilyen, mondjuk azt, hogy ahogy a Székelyföldön mondják, mifelénk ilyen fehér népes természetünk lenne, hogy amikor meghalljuk az Isten igét, és szembenézünk a tükörrel, és látjuk, hogy hol van a mi életünk, és hol van az, amit az Isten eredetileg teremtett és ajándékozott az embernek, akkor nem tudnánk megállni a sírásból. Milyen jó volt az, testvérek, nem tudom, emlékeztek még arra, amikor először engedtük annyira közel a szívünkhöz az igét, hogy sírtunk. Én nem szégyellem elmondani, és elmerem mondani, testvérek, hogy már férfi voltam, már nem ott csak személyigazolványom volt, hanem már egyetemen voltam, már teológián voltam, és úgy sírtam, mint egy gyermek. És olyan jól esett, hogy nem szerettem volna, hogy az Isten megvigasztaljon, azért mert éreztem azt, hogy ez a sírás, ez helyre tesz dolgok. Éreztem, hogy az a bűnbánat, ami ott van a lelkemben, ez annyira jó, mert ennélkül nem lehet tovább lépni, ennélkül nem lehet az Istenhez közel kerülni. Abból az életből, amiből jöttem, nem lehet abba az életbe menni, ahová hív az Isten. Csak úgy, hogyha bőjtel, ha sírással, hogyha teljes bűnbánattal, elkeseredéssel, ha visszatekintve az életünket megbánva, kárnak és szemétnek ítélve, csak úgy tudunk oda jutni az Istenhez, mert akkor lehet a közelébe kerülni. És ez a nép sír, és ez a nép bőjtöt tart. És akkor azt mondja Esdrás nekik, ne sírjatok, és ne bánkódjatok, és ne gyászoljatok tovább. Mert megtettétek azt, amit éreztetek, hogy a szívetekből jön, gyászoltatok a vétkeitek miatt és az eddig életetek miatt. De most örüljetek, mert az Istennek ünnepe van. Mert évtizedeken keresztül nem tartották meg a lombsátor ünnepét, és pont a 7. hónapban voltak, amikor meg kellett ünnepelni, és azt mondta nekik Esdrás, gyertek csendes napra, testvérek. Gyertek, üssük fel azokat a lombsátorokat, úgy, ahogy tették őseink a pusztában, és adjunk hálát az Istennek, és csendesedjünk el, és éljük meg a közösséget, és örüljünk egymásnak, és örüljünk az Isten igének. Testvérek, higgyétek el, csendes napot tartottak. Összegyűltek, hagyták a munkát, úgy, ahogy ti hagytátok, hagyták az otthoni gondokat, úgy, ahogy ti hagytátok, és azt mondták, ez a pár nap, ez az Istennek az ünnepe. Ezt a pár napot közösen fogjuk az Istennek szentelni. És amikor ez is lejárt, akkor nem azért, mert a népnek a vezetői irányították őket, hanem azért, mert tisztán jött a szívükből, azt mondták, most pedig tegyünk egy esküt. Tegyünk egy fogadalmat, mert gyenge emberek vagyunk, akik a saját elképzelésünket csak úgy tudjuk megtartani, hogyha az Isten megsegít minket ebben az elképzelésben, és hogyha az Isten útján akarunk járni, tegyünk egy komoly esküt és fogadalmat, hogy mi az Isten útján akarunk maradni. És ekkor a nép hangosan elmondta, a papok leírták, és lepecsételték, hogy a nép mit esküdött meg, és mit fogadott meg. Felolvastam a leglényegesebb részét, mert kicsivel hosszabb, és a templomi rendelkezéseket nem olvastam fel teljesen, mert lehet, hogy eltérítenének a lényektől. De ha komolyan szét akarjuk bontani ezt az eskü szöveget, akkor azt látjuk, hogy az élet öt területén akarnak változást a saját életükbe. Az élet öt területét akarják Isten igéjének, mint mértéknek, mint zsinórmértéknek alárendelni. Testvérek, az Isten igéje olyan, mint egy reflektor. És amikor az a reflektor, az kigyúl, akkor az minden bevilágít. Mi úgy szeretnénk sokszor, hogy Uram, itt van az életemnek egy területe, itt nagy baj van, itt már nem lehet tovább takargatni, itt már szégyen, ha kiderül, ezen a területen szeretnék változást. Például a munkahelyen. De uram, a többiben ne szólj bele. A többi az maradjon az enyém. A többi az ott a sarokba ott elfér. Uram, már miért zavar téged? Hát amikor pószívóznak, se tudnak mindenhová benyúlni, ugye? Hogy vannak a háziasszonyok? Mindenhová benyúlnak? Az én feleségem azért haragszik rám, mert én úgy pószívózok, hogy hol a pap jár, ugye? Úgy szeretnénk, hogy az Isten is így csinálja. Hol a pap jár, ott legyen rend, ott legyen tisztaság. Hová belát a szomszéd, hová belát a gyermekem, a férjem, a feleségem, ott legyen rend. Ugye a reflektorfény, amikor kigyúl egy mocsok pincébe, egy elanyagolt pincébe, mi történik, testvérek? A férgek, a patkányok, mindenki elrohan, mert nem bírják a fényt. Ilyen az embernek az életében, amikor kigyúl a mennyei reflektor. Minden, ami a mocsokhoz, a bűnhöz, a sátánnak a hatalmához tartozik, minden eliszkol és minden elmegy. De vigyázzunk, testvérek, mert a sarokba megbújhat. Vigyázzunk, mert ahol a reflektor fénye nem világít be, ott baj van. Akarjátok-e, testvéreim, hogy az Isten az életünk minden területére bevilágítson? Akarjátok-e, hogy a lelkünknek ne legyen egyetlen egy kicsi sarka se, amire azt mondjuk, hogy Uram, itt azért nem kéne takarítsál. Uram, itt azért hagyjuk, ne bolygassuk, mert ezek régi dolgok. Testvéreim, hány ilyen régi dolog van a szívünkben? Hány ilyen régi dolog van, amiben nem akarjuk engedni, hogy az Isten rendet rakjon? És azt mondja ez a nép, nem. Az élet minden területén akarunk reformációt, akarunk megújulást, akarunk az igéhez való mért életet élni. És nézzétek meg, hogy milyen területek, a család, a munka, az emberi kapcsolatok, a természettel való viszonyunk, és az Isten tiszteletnek a megújítása. Ez az az öt terület, ahol az Isten igéhez akarják mérni az életüket. Azt olvassuk itt a 31. versben, hogy fogadalmat tesznek arra, hogy nem fogják a leányaikat az ország egyéb lakóihoz férhez adni, sem az ő leányaikat nem fogják az ő fiaiknak elhozni feleségként. Itt most rögtön csak egy zárójel erejéig, mert nem fontos, szeretném eloszlatni azt a nagy-nagy tévhitet, hogy itt nemzeti kérdésről van szó. Itt nem arról van szó. Itt arról van szó, hogy olyanokkal keveredtek össze az ő gyermekeik és az ő leányaik, de ő maguk is, nem csak a leányaik és gyermekeik, olyanokkal keveredtek össze, akik bálványimádók voltak, akik nem az egyetlen láthatatlan Istent imádták. És ez volt a nagy baj, testvérek. Ugyanaz volt a baj, mint Salamonnál. Ugye milyen jó fiú volt Salamon? Ugye milyen gyönyörűen építkezett? Ugye milyen szép reformációt hajtott végre az országban? Csak egyetlen egy kicsi hibája volt. Szerette azokat a nőket is, akik bálványt imádtak, és az ő kedvükért még templomot is, még áldozóhalmot is épített, és teljesen elcsavarták a szívét. És itt van a nagy baj, testvérek. A családban nem az a baj, nem az a legnagyobb baj, fogalmazzunk így, hogy vannak más nyelvet beszélők is. Mert ott, ahol van szeretet és békesség, ott megtanulják az egymás nyelvét. Ott nem lesz olyan, hogy az én nyelvem, a te nyelved. Ott úgy lesz, mint Rútnál, ugye? Hogy a te Istened az én Istenem, a te néped az én népem. Hogyha szeretjük egymást, akkor ez így van. A legnagyobb baj a pogányság. És ez a pogányság, ez nem a szomszéd népektől jön nálunk. Ez a pogányság, ez nyugatról jön, testvérek. A nyugat szelleme, az a nagy pogányság, ami a legnagyobb baj a családainkban. Az, hogy megtanuljuk mi is keresztények azt, hogy lehet nyitott családban élni. Hogy megtanuljuk mi is hívő keresztények azt, hogy nem muszáj kínlódni egy életen keresztül, mert lehet a könnyebb útat választani. Hogy megtanuljuk azt, hogy ha bizonyos szükségleteinket nem tudjuk a családban kielégíteni, akkor megoldjuk másképp, mert hát Dallasban is úgy csinálták, ugye emlékszünk arra a régi filmre, azóta az utolsó sorozat, amit néztem. Nem mostanában, hanem valamikor nagyon régi. Kedves testvérek, szeretném, hogyha nagyon komolyan megfontolnánk és megnéznénk azt, hogy vajon a mi életünkben, a mi családunkban, mi az a pogányság, amitől meg kell szabadulni? Mi az, amihez Isten igéhez kell mérni magunkat? És higgyétek el, testvérek, hogy nagyon sok mindent találunk. Higgyétek el, hogyha akarjuk, hogy az Istennek alárendeljük a családunkat, akkor komoly döntést kell hozni azért, hogy itt is megújulás és megtérés történjen. Aztán a második terület a munkának a területe. Jöttek a kereskedők, és árulták a portékáikat. És a zsidók vásároltak, mert elég elszigetelve éltek. Igen ám, de észrevették a kereskedők, hogy van egy nap, ugye a sabbát, amikor nem dolgoznak a zsidók, hát ekkor lehet igazán vásárolni. Ekkor lehet igazán eladni a portékákat. És az történt, kedves testvérek, hogy amikor mentem Feketelekrakra vagy Katonába reggel korán, 8 órakor, 9 órakor vasárnaponként Melegföldvárról, akkor akkora öröm volt, amikor láttam, hogy felhúzták a sátrakat, és a mi hívő reformátusaink már vásárolnak, de aztán az Isten tiszteletre már nem tudnak 11-re eljönni, mert amit megvettek, azt ki is kell próbálni. Ma is ugyanígy megy, testvérek. És így ment akkor is. Tudjátok, mi mondani, Nehémiás? Bezárjuk a kapukat. Drasztikus változást hozunk. Hogyha nem megy önként, akkor bezárjuk a kapukat, és kinnülnek egész nap, és kinnülnek egész éjszaka, és aztán a hét első napján nyugodtan jöjjenek be. És ez ment kétszer-háromszor, és észrevették a kereskedők, hogy nem megy a figura, és inkább akkor a nyugalomnapnál nem jöttek. Sokszor elítéljük a holland testvéreket, akik nagyon drasztikusan azt mondják, hogy vasárnap nem ülünk autóba, vasárnap nem megyünk vásárolni, ha nincs kenyerünk, nem eszünk kenyeret, kekszet eszünk, ha az sincs, akkor még azt se eszünk, de vasárnap nem vásárolunk, mert annak az elárusító nőnek is a nyugalom napja. De sokszor csak így megy, testvérek. Ha nem vagyunk elég drasztikusak, és az Isten igét nem akarjuk drasztikusan alkalmazni, akkor azt látjuk, hogy az a középsáv, az olyan langymeleg, olyan könnyen el lehet csúszni. Aztán az emberi kapcsolatoknak a területe. Az volt a törvény, hogy a hetedik évben el kell engedni az adósságot. Az volt a törvény, hogy senkit nem szabad rabszolgaként használni, hanem akkor is, ha eladósodik a hetedik évben, fel kell szabadítani, és még a földet is vissza kell adni attól, akitől elzálogosodott rá. És a zsidók megtanulták Babilonba azt, hogy hát nem muszáj ezt így csinálni. El lehet egy egész életre valakinek venni a gyermekét szolgaként, és a földet meg lehet tartani, mert az a föld az a mi jussunk, mert mi megfizettünk érte adóságból, nem tudták megadni nekünk. És kedves testvérek, a törvény azt mondja, a hetedik évben mindent el kell engedni. Én nem gondolom, hogy közöttünk vannak olyan mágnások, akik összegyűjtötték mások földjét, lehet, hogy tévedek. De egy dolgot tudok biztosra, hogy közöttünk vannak és vagyunk olyanok, akik másokkal szemben összegyűjtöttük az adóságot. Úgy érezzük, hogy ez is tartozik nekem, és nem tudok megbocsátani nekem, mert megbántott, és úgy érezzük, hogy az is tartozik nekem, mert a bűnnek az adóságával engem megsértett, és ezt a bűnt, ezt a megbocsátást, ezt nem vagyok képes megadni neki, ezt a bűnt nem vagyok képes elengedni neki. Kedves testvérek, a csendes napon, azon a romsáton ünnepén az embernek a szívébe megfogalmazódott egy nagy vágy, az, hogy elengedjük az adósságot egymással szembe. Testvérem, te is el akarod engedni? Te is úgy akarsz hazamenni, hogy azokat az adóságokat, amivel mások tartoznak neked, azt mondod, hogy Uram, ha te elengedted nekem, akkor én is elengedem neked. Aztán ott van a földnek a kérdése. 6 éven keresztül dolgozták keményen a földet, és a 7. éven parlangon kellett hagyni. Miért? Hogy pihenjen az a föld is. Hogy azt a földet ne kelljen műtrágyával megtölteni. Hogy vásárhely fölött ne kelljen szürke legyen az ég, azért, mert annyi műtrágyára van szükség ebben az országban. Hanem a 7. évben hagyni pihenni. Mert az Isten nem egy rablógazdálkodásra teremtett bennünket, nem azért, hogy kizsákmányoljuk a földet, nem azért, hogy tönkretegyük ezt a gyönyörű édenkertet, amiben elhelyezett az Isten, mert nem csak az a kicsi rész volt ott a négy folyó, vagy a folyó négyes elágazásánál az édenkert, édenkert ez az egész föld, és mi pokollá tesszük, testvéreit. Miért? Azért, mert minden most kell azonnal. Mert a gazdagodás az most kell, nem pedig holnap, holnap után, nem lassanként, hanem mindent egyszerre. És testvérek, az Úristen felhívta a figyelmét ennek a népnek arra is, hogy a földdel, a természettel, az ajándékkal, amit nekünk adott, azzal is éljünk felelősen. Ebben benne van a vízgazdálkodás, ott a csapnál kezdődik, hogy mikor zárjuk el és mikor engedjük meg. Benne van a villany, hogy mennyi atomot kell hasítani azért, hogy mi égessük, még éjszaka is a villanyt, akkor is, ha nem mi fizetjük. A tegnap néztem, hogy vajon ki jön be, hogy lekapcsolja a villanyt. Nem azért, mert olyan jó fiú vagyok, hanem azért, mert ilyen spórlós vagyok, bejöttem és lekapcsoltam. Lehet, hogy egész éjjel égett volna. Miért? Mert nem mi fizetjük. De vajon testvérek, az Isten erre teremtett minket? Hogy csak akkor vigyázzunk a természetre, amikor mi kell fizessünk érte? Mi fizetünk érte? A gyermekeink és az unokáink. Mert az Isten harmóniára teremtett. Arra, hogy ezen a földön békességben és szeretetben éljünk. Azt olvassuk a római levélben, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenését. Mert ez a teremtett világ átok alatt van az embernek a bűne miatt. Testvérek, mi vagyunk-e az Isten fiai? Vajon minket vár ez a teremtett világ, hogy megváltozzon a hozzáállásunk? Hogy ebben a teremtett világban úgy éljünk, hogy ez a teremtett világ, ez áldás legyen, ne pedig átok az embernek az élete miatt. És végül az 5. terület, az Isten tiszteletnek a területe, amelyre nézve azt mondták, hogy eddig elhanyagoltuk, eddig spóroltunk és fukarkodtunk, és az egyházi szolgálatra nem adtuk oda azt, amit oda kellett volna adnunk. És a papok, mivel hogy nem volt, amiből megéljenek, elmentek gazdálkodni. Semmi baj, higgyétek el, testvérek, hogy a papok is tudnak gazdálkodni. De hogyha a papok gazdálkodnak, akkor elhanyagolják az Isten tiszteletet. Én már teológus koromban jártam olyan szolgálati helyen, ahol teológusként szolgálmissziót végeztünk, hogy szólt a harang, és délutáni vecsernye volt, és a második harang volt, ez azt jelentette, hogy még 10 perc volt a vecsernyék, és a tiszteletes úr, az a jó régi gazdálkodó gumicsizmával a disznóból jött ki, és azt mondja, fiam, csak 5 perc időm van, hogy beszélgessünk, mert még meg kell néznem az igét is. Ez nem túlzás, testvérek, ez így van. Tehát semmi baj, lehet hagyni a papokat gazdálkozni. Előteremtik ők, ami kell az egyháznak. De testvérek, abból nem lesz köszönet. Abból a gyülekezet biztos, hogy nem fog épülni. És azt mondták, hogy mi nem fogunk azzal törődni, hogy azt az adóságot az egyház fele, a templom fele megadjuk, hanem oda fogjuk adni, hogy égjen a tűz az Isten oltárán. Hogy legyen valaki, aki értünk, engesztelésén imádkozik. És hogy mindig legyen, akihez menjünk, és aki az Isten ígét hirdesse nekünk. És kedves testvérek, amikor az emberek ezt a fogadalmat leteszik, amikor a gyülekezet azt mondja, hogy Urunk, mi ezt szeretnénk, akkor megtörténik az életükben egy olyan változás, hogy ők akarják követni az Istent. Testvérek, a megtérés, az újjászületés, a reformáció, az nem elsősorban egy kellemes érzés. Persze, hogy egy kellemes érzés is kíséri. Az elsősorban egy döntés. És így döntést hoztak. Azt szeretnénk, kedves testvérek, hogyha a mi életünkben is nem egyszer, mert az túl kevés. Higgyétek el, hogy azzal úgy jutunk a pokorra, ahogy vagyunk. Azzal, hogy egyszer döntöttünk az Úr mellett. Ha minden nap nem döntünk az Úr mellett, ha minden nap nem akarjuk a családunkat, a munkánkat, az egyéni életünket, a földdel, a természettel való viszonyunkat, de elsősorban az Istennel való viszonyunkat megújítani, akkor higgyétek el, hogy elkárhozunk, mert távol maradunk az Istentől. Nehémiás idejében a reformáció nem azt jelentette, hogy vonultak zászlókkal, egyetlen egy szobrot se állítottak fel a templom körül, hanem elővették az Isten igét, és azt mondták, mi az Isten igéje szerint akarunk élni. Segítsen minket az Isten, hogy mi is ezt az döntést hozzuk meg az életünkben. Ma is, holnap is, és életünk minden napján. Amen.